Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
8 óra 11 perckor tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a digitális világ szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Az infokommunikációs technológiák fejlődése miatt alapvetően változott meg az 1990-es évek végén születettek világlátása, gondolkodása, készségei és kompetenciái, erre a kihívásra pedig a jelenlegi oktatási modell egyelőre még keresi a válaszokat. Szakemberek véleménye, hogy miközben a pedagógusok jó része csak lemondóan sóhajtozik a diákok romló teljesítménye láttán, és a bezzeg az én időmben frázist hajtogatja, érdemes végig gondolni, hogy valóban aggodalomra ad-e okot a fiatalabb generáció viselkedése. Témánk a digitális világ gyermekei. Meghívottak Lukács Henrietta, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum diákja, a Marosvásárhelyi Bolyai Diákszövetség elnöke, és Nagy Bodó Szilárd, a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem, továbbá a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatója, akiket egyben köszöntök is a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Szervusztok, jó, hogy eljöttetek!
Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, és örvendek, hogy itt lehetek. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Jó boncolgatni ezt a témát, ugye a generáció tagjaként, és egy kicsit mélyebben belegondolni az ezt érintő kérdésekbe.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm a meghívást. Örülök, hogy végre az Z generáció is helyet kapott az adásban, mert szerintem ezt a generációt érinti főleg a digitális világ és a digitális világ problémái.
Hölgyeim és uraim, szokásunk szerint most is elmondom a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfala 0740-274-165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Nagy Bodó Tibor. 9 óráig tehát várjuk az önök kérdéseit, a javaslatokat és a hozzászólásokat. Mai témánk tehát ismételten a digitális világ gyermekei. És most kezdődjön a beszélgetés. Henny, Szilárd, mit jelent nektek a digitális technológia, gondolva itt elsősorban az internetre, a számítógépekre, és persze az okosabbnál okosabb telefonokra, nem utolsó sorban a táblagépekre. Henny?
Ugye, hogy a téma is megjelöli, a digitális világ gyermekeként nekem is szerves részét képezi az életemnek a digitális eszközök használata, a különböző technológiai fejlesztéseknek a megismerése és ezeknek a használata. Azt kell, hogy mondjam, hogy magánéleti szempontból nagyon sokat nem jelent, mert azon kívül, hogy én is jelen vagyok mindenféle szinten a közösségi médiában, azon kívül sok másra nem használom ezt, nem vagyok egy nagy sorozatnéző, vagy számítógépes játékoknak sem hódolok. Viszont aktív diák életi szereplőként és egy diákszövetség elnökeként elég nagy mértékben jelen van az életemben, ugyanis ahhoz, hogy mindig információkat tudjunk egymással közölni, ugye ezt az elnökségen belül értem, és mindig napirenden legyünk a pontokkal, amiket meg kell beszélnünk, ahhoz nagyjából elhalaszthatatlanná válik az, hogy használjuk az a digitális világ által felkínált kommunikációs eszközöket, mert hogy azt a teljesítményt fenntarthassuk, amit a diákszövetségünk már elért, ahhoz egyszerűen nem tudjuk a 9 ember idejét úgy egyeztetni, és mindenki programja szerint alkalmazkodni, hogy minden egyes felmerülő kérdésnél, minden egyes megoldandó problémánál találkozni tudjunk, és ebben nagyon-nagyon segít minket a digitális világ.
Szilárd?
Ahogyan te is említetted, ez a négy ágazat befolyásolja főképpen a technológiát. A számítógépek szerintem kezdenek háttérbe szorulni az okostelefonok és okostáblagépek mögött, hiszen az okoskészülékeken is elérhetők azok a programok, amik a számítógépen. És itt már nem csak egy Microsoft csomagra kell gondolni, hanem komolyabb programokra is. Például egy Photoshop, vagy az Apple Final Cut-nak a lebutított verziója, ami az új iPad Pro-n elérhető. Ezzel természetesen nem a számítógépek halálára gondolok, mert a számítógépeknek is lesznek újabb és újabb feladatai, főleg a professzionális felhasználók részére és a robotika szempontjából. Én személy szerint csak a munkára kapcsolom be a számítógépet, olyan feladatok elvégzésére, amiket telefonon nehéz vagy kényelmetlen lenne megcsinálni. Az internet az már más lapra tartozik, szerintem az internet nélkülözhetetlen, és nem csak az Z-generáció számára. Az internet rengeteg dolgot képes felgyorsítani, leegyszerűsíteni. Energiát, időt és pénzt is megspórolhatunk vele. Az Z-generáció általában az internetet arra használja, hogy a szociális hálózatokon kapcsolatokat építsen, kapcsolatokat fenntartson, de az iskolában is, az egyetemen is különböző projekteket küldenek el. Azonban nem csak az Z-generáció, hanem az aktívan dolgozó idősebb generáció is az internet felhasználói közé tartozik, hiszen gondoljunk csak arra, hogy egy újságírónak mennyivel egyszerűbb elküldeni egy újságcikket e-mailen, mint sem bemenni a szerkesztőségbe, leadni, újraírni. És hát persze vannak az okostelefonok, amik, hát ha szabad itt fogalmazni, a digitális eszközök krémje. Ez a talán a leggyorsabban fejlődő iparág, és nem csak a digitális technológiában, hanem a többi iparágat tekintve is. Gondoljunk csak arra, hogy 11 éve mutatták be a korszakalkotó iPhone 2G-t. Az emberek érdeklődéssel és kíváncsisággal követték, de furcsálták az érintő kijelzőt. Senki nem gondolta volna, hogy az érintő képernyő képes lesz legyőzni a gombokat. Még a QWERTY billentyűzetéről kultikussá vált BlackBerry is átállt érintőképernyőre. Az emberek manapság már úgy mennek el otthonról, hogy nem azt nézik meg, hogy bezárták-e az ajtót, náluk van-e a kulcsuk, a pénztárcájuk, hanem azt ellenőrzik le legelőször, hogy a zsebükbe tették-e az okostelefonjukat. Mára az okostelefonok óriási felhasználói körben elérhetők. A kisgyermektől elkezdve a nyugdíjas is használja őket. Az okostelefonok talán azért is örvendenek ilyen népszerűségnek, mert több dolgot is helyettesítenek, több dolgot magukba foglalnak. Ilyen az interneten való böngészés, a különböző platformokon történő írás, a GPS, a fényképezőgép, és végül, de nem utolsó sorban a telefonálás is. Ha egy mondatban kellene megfogalmazzam, hogy számomra mit jelent a számítógép, az internet és az okostelefon, akkor úgy fogalmaznák, hogy a számítógép számomra a munka, az internet az informálódás és kapcsolattartás eszköze, valamint az okostelefon, minden az egyben.
Lépjünk tovább, köszönöm a válaszotokat. Szerintetek miért nehéz a mai 10 és 20 éveseket, vagyis titeket, elrángatni az okostelefonok és a számítógép képernyők elől? Henny?
Igazából sosem voltam egy nagy megszállottja ennek a digitális világnak. Mégis naponta körül vagyok véve olyan társakkal, olyan emberekkel, akiknek szerves részét képezi az életének ezek a technológiai eszközöknek a használata, legyen szó itt úgy munkaterén, úgy személyes fejlődés terén, mint csak szórakozás vagy időelőtés szempontjából. Az, hogy arra a kérdésre válaszolva, hogy miért annyira nehéz elrángatni minket a képernyők elől, talán én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy azért, mert ahogy mi fejlődtünk, és hogy az évek során növekedtünk, úgy velünk fejlődött a technológia, és valahogy az életünk részévé vált. Tehát szerintem egy mai tizenéves, egy mai velem egykorú már el sem tudná képzelni a jövőjét, vagy akár a jelenkori életét, anélkül, hogy úgy, ahogy Szilárd is az előbb mondta, a telefonja a zsebébe legyen, a számítógépe minden pillanatban elérhető legyen számára, akár még a tévé is, és minden egyéb digitális eszköz fel legyen kínálkozva. Tehát ezáltal a mindennapos használatától, és ezáltal a megszokás által, igazából így nevezném ezt a megszokás által, ami ami a napjaink részévé vált, hogy ezekkel körül vagyunk véve, talán ez jelenti azt nekünk, hogy nem tudnak elrángatni minket a képernyők elől. És én egy picit itt ezt lehet, hogy a szülők hibájának is tekinteném, mert akkor, amikor kezdett ez az egész dolog elfajulni erre a jelenlegi helyzetre, akkor kellett volna azt mondják, hogy megállítsanak minket ebben. Viszont én nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd mi hogy fogunk teljesíteni szülőként, mikor azt kell mondjuk a gyermekünknek egy még fejlettebb digitális világban, hogy mellőzni ezeknek a készülékeknek a használatát.
Teljesen egyetértek Hennivel, és valóban egy nagyon komoly kérdés, hogy a mi gyermekeink vajon miként és mire fogják használni a különböző digitális eszközöket. Azonban a mai társadalomra sajnos főleg az vonatkozik, hogy egy fecske nem csinál tavaszt. Hiába is állna fel egy fiatal a számítógépek vagy az okostelefonok kijelzői elől, már nem kapna élő embert, akivel beszélgetést folytasson. Mindenki el van foglalva a digitális eszközével, mindenki azt bújja, hiszen a digitális felületeken minden és mindenki ott van, mindent meg lehet találni. És ebből kifolyólag is a mai fiatalság sajnos egyre inkább háttérbe helyezi az élő kapcsolatokat, és beérik a cseteléssel.
A Z-generációsokról úgy tartják, hogy már okos készülékekkel a kezükben születtek. Megkérlek, hogy mondjátok el, hogy mikor kaptátok az első digitális eszközöket, és arról is meséljetek, hogy milyen érzés volt az, hogy egy ilyen eszköz van a birtokotokban.
Ha jól emlékszem, az első telefonomat 3. osztály vége felé kaphattam meg, és akkoriban egy osztálytársamnak már másodikban volt egy ilyen telefonja, most egy egyszerű gombos Nokiáról beszélünk, amin egyszerűen hívásokat lehetett fogadni, meg üzenetet küldeni, és menő volt rajta a Sudoku meg a Snake játék. Na hát, mikor harmadikban én is birtokában lehettem egy ilyen telefonnak, akkor még óriási megtiszteltetés volt mindenki számára, hogy egy ilyen telefonja lehet, és nagyon izgatott volt mindenki, mikor meglátta, mert akkoriban még nem volt mindenkinek az osztályból telefonja. Aztán szép lassan ez a kezdeti izgalom mindenkiben lankadt, és ez akkor bőszült fel újra, mikor megjelentek az első, még nagyon egyszerű érintőképernyős telefonok. Tisztán emlékszem, hogy az osztályban nekem volt először ilyen érintőképernyős telefonom, ugye nem beszélünk semmilyen okos tulajdonságról, egyszerűen csak fényképeket lehetett csinálni vele, képeket és zenéket hallgatni. Emlékszem, nagy divat volt, hogy a Bluetooth-ot használjuk akkoriban, és az egész galériánkat megosztottuk egymással, ez nagyon vicces volt. Hát egy ilyen telefont birtokolni akkoriban még nagy dolog volt, viszont most már azt kell, hogy mondjam, hogy egy annyira alapvető tulajdonság, mint hogy minden nap eszünk, vagy nem tudom, mihez hasonlítsam.
Én valamivel korábban, már óvodás koromban megkaptam az első telefonomat, hát annak még színes kijelzője sem volt, viszont nagy szó volt, hogy volt rajta Snake, kicsivel később elemi osztályos koromban pedig az első számítógépemet kaptam meg. Mind a kettőről elmondható, hogy főleg játékra használtam. Elemi osztályok vége fele kaptam meg az első színes kijelzős telefonomat, amin már kamera is volt. Furcsa volt, hogy egy ilyen készülékben minden megvan. De ugyanakkor ez a készülék felelősséget is hozott, hiszen bár elhanyagolható részben az én spórolt pénzem is benne volt, ezért óvtam mindentől, a legkisebb karcolástól is próbáltam megvédeni. Az első okostelefonomat már nagyobb koromban, körülbelül 7-8 éve kaptam meg. Ennél a készüléknél már visszatért a játék funkció. Érdekes volt, különleges volt, hogy le lehetett különböző applikációkat tölteni, főleg játékokat. Akkoriban viszont az internet még gyenge volt, és főleg wifi hálózatról interneteztünk. Akkoriban még nem volt fejlett a szociális média, és ebből adódólag kevesebb volt a facebookozás, vagy éppenséggel egyáltalán nem volt facebookozás ezeken a kezdeti okos készülékeken.
Milyen érzés volt az, amikor ellopták az első telefonodat?
Hú, hát egy rettenetes érzés volt. A mai napig konkrétan emlékszem, tudom, hol álltam, tudom, hogy voltam felöltözve, nagyon féltem, de végső soron örventem, mert ez körülbelül 50 száz méterre történt attól a tömbháztól, ahol laktunk, és örventem, hogy a kulcsomat nem vitték el, én attól féltem, hogy a kulcsomat viszik el, és bejutnak vele a lakásban. Egy darabig nem is akartam telefont, mert féltem, hogy megint ellopják, nagyon szomorú voltam, egy nagy tragédiaként éltem én azt meg.
Jenny, volt neked ilyen eseted?
Nem, szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy sosem történt velem ilyen.
Hölgyeim és uraim, most rövid szület következik, a digitális világot azonban hamarosan folytatjuk. Addig Alphaville. Tisztelt hallgatók, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit. SMS számunk a 0742-274-165, Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor. Ma esti beszélgetőtársaink Lukács Henrietta, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum diákja, és Nagybodó Szilárd, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatója. A továbbiakban is velük beszélgetünk. Henny, mennyit használjátok a technológiai eszközöket az iskolában, és majd Szilárd az egyetemen?
Azt tekintve, hogy az oktatásban is már mennyi lehetőséget kínál ez a digitális világ ahhoz, hogy interaktívabbá tegyük ezt, annyira még nem elterjedt az iskolában ezeknek az eszközöknek a használata, pedig amúgy a Bolyai elég jól fel van szerelve ilyen téren, tehát majdnem minden osztályban vetítő van és számítógép, sőt a kabinetekben még okostáblákat is találunk. Az utóbbiakkal az a legnagyobb probléma, hogy sajnos a tanárok nem kapták meg még azt a képesítést, amit ezek a tábláknak a használata igényel. Az, hogy még nem használjuk annyira ezeket az eszközöket az iskolában, szerintem tartogat egy jó és ugyanúgy egy rossz részt is. A rossz része az az talán, amit az előbb is mondtam, hogy ezáltal az interaktivitás nem annyira nagy, és úgy vélem, hogy az, ahogy az okostelefonnal el tudom érni az internetet, és ezáltal másodpercek alatt akár az egész világ a kezemben van, nagyon sok mindent tudnánk ezt pozitívan kihasználni ebből a szempontból. A negatív része pedig, vagyis hogy pozitív részeként igazából az, hogy még megtudjuk azt, hogy milyen az, hogy tankönyvből tanulni, ugye forgatni a lapokat, mert lehet, hogy a mi gyermekeink már nem fogják ezt tapasztalni, hogy minden egyes tantárból van egy tankönyvük, ami tartalmazza a tárgyat és az anyagokat, úgyhogy még ezt is lehet pozitívan felfogni.
Az iskolában valóban mi is keveset használtuk a különböző digitális eszközöket. Elég sok okos táblánk volt, de ahogy Henny már elmondta, a tanárok vagy nem tudták, vagy nem akarták használni. Az egyetlen digitális eszköz, amit használtunk, az a projektor volt, illetve hát az okos tábla néha betöltötte még a vetítő vászon szerepét is. Az egyetemen azonban már lényegesen más a helyzet, jóval többet használjuk a digitális eszközöket. Az órák több mint 80%-án használunk különböző digitális eszközöket, legyen szó a kameráról, számítógépről, televízióról, különböző kábelekről. Egyes tanárok kimondottan digitálisan kérik a házi feladatot, hiszen hetente egyszer találkozunk velük, és abban az egy órában nem lenne elégséges idő arra, hogy a házi feladatokat is átbeszéljük, valamint az anyaggal is tudjunk haladni. Mi az egyetemen talán azért is használjuk különösebben többet a digitális eszközöket, mert ilyen a profil. Mi tanulunk kamerát használni, tanulunk vágni, tanulunk Photoshopban dolgozni, és még sok más olyan tárgyunk van, amiben segítenek a digitális eszközök.
Az iskolákban többnyire még nem tolerálják azt, hogy a diákok a saját digitális eszközeiket használják. Szerintetek ez miért van így, illetve jobb lenne a helyzet, ha a diákok teljes mértékben használhatnák a saját készülékeiket?
Igen, a középiskolában például még nem csak, hogy nem tolerálták, hanem elég szigorúan büntették is azt, amikor használtuk az okostelefonjait, vagy az eszközeinket. Viszont most liceumban ez egy picit már enyhült, még mindig nem szabad, ennek ellenére mindenki használja órán, minden gátlás nélkül. Viszont úgy gondolom, hogyha ezt megengednék, és ez szabad lenne, akkor a diákok nem rendelkeznek egy olyan erővel, hogy megállják azt, hogy használják ezeket az eszközöket akkor, amikor figyelnük kéne, és tanári szemszögből megközelítve ezt az egészet nekem sem tetszene, hogyha épp amikor próbálom leadni az adott anyagot, próbálom megtartani az előadást, akkor mindenki a telefonját nyomja, mert épp nem érdekli az, amit mondok, vagy lehet, hogy érdekelni az, amit mondok, de a telefonja jobban leköti. Úgyhogy én nem is tartanám helyesnek azt, hogy megengedjék ezeknek az eszközöknek a használatát, mert ismételten a diákság nem elég öntudatos ahhoz, hogy ezt pozitívan tudja kihasználni.
Véleményem szerint is csak tovább romlana a helyzet, hogyha megengednék a digitális eszközök használatát, hiszen nálunk a liceumban többször órákon információkeresés céljából megengedték, hogy használjuk az okostelefonjainkat, táblagépeinket, de jó pár diák az információ keresés helyett a Facebookozást vagy a különböző játékokat választotta. Ezen kívül pedig a tiltás ellenére sokan a pad alatt vagy a füzetre rátéve nyomkodták a különböző okos eszközeiket. Ezen felül a tiltásnak szerintem van egy olyan része, hogy a tanárok is tudják, hogy a diákok nem csak Facebookozásra, nem csak a szociális médiára, nem csak a játékokra használják a telefonjaikat, hanem bizony puskázásra is. De fontos hozzátenni azt, és ezt saját tapasztalatból mondom, hogy a tanár csak akkor nem látja, hogy a diák okostelefonról puskázik, ha nem akarja látni.
Az iskolában kapott házi feladatok hány százalékát kell digitálisan elkészíteni, és ugyanakkor ebben a formában leadni?
Ahogy haladunk felfele az osztályokkal, egyre több az olyan feladat, amit otthon kell elkészíteni, vagy előzetes kutatással, vagy bemutatóként, amihez szemléltető eszközt is kell mellékelni, ugye értem ez alatt a PowerPointos bemutatókat, vagy a bármilyen féle ilyen eszközöket, amit a digitális világ kínál, és ezek által ténylegesen sokkal interaktívabbá lehet tenni az órát, és az a tapasztalatom, hogy a diákok is sokkal nagyobb odaadással, sokkal nagyobb ambícióval végzik az ilyen feladatokat, ugyanis az, hogy kutathat egy témában, és különböző szemszögekből is megközelítheti tetszése szerint, nem csak abból, amit a tanár vagy amit a tankönyv kínál, az mindenkiben egy ilyen fokozott izgalmat ad át a tantárgyal szembe. Leadni nem szoktunk digitálisan házi feladatokat, az iskolának nincs egy olyan platformja, ami, ahova a tanár feltöltheti a kérelmet, és mi leadhatjuk a kérelem szerint elvégzett feladatokat. Ez esetleg infórákon szokott megvalósulni, amikor mindenki a szerveren keresztül feltölti a saját mappájába a megoldott felmérőit, vagy legyen szó feladatlapokról, és akkor a tanárnő onnan szedi le, de hogy ez nem elterjedt még.
Iskolában a mi időnkben a házi feladatok 10-15%-át lehetett digitálisan elküldeni, illetve ha számoljuk azt is, hogy egyes tanárok elfogadták a begépelt verziót, akkor ez az arány felmehet olyan 20-25%-ra. A számítógépes munka esetében több tanárnak is volt olyan megjegyzése, hogy az a munka, amit számítógépen készítünk el, abban több az internetről való másolás, kevesebb az önálló munka, és azért lássuk be, volt igazuk, van ebben igazság. Az egyetemen azonban már más a helyzet. Az egyetemen nem működik annyira a copy-paste, hiszen nem lehet azokat az anyagokat szóról-szóra lemásolni az internetről, muszáj hozzátenni valamit. És ahogy már említettem, a tanárokkal heti csak egy órában találkozunk, ezért is igénylik online, digitálisan a házi feladatokat. Így ennek köszönhetően, vagy ennek eredményeképpen az egyetemen a házi feladatok 80-90%-át kell, illetve lehet digitális formában elkészíteni.
Tisztelt hallgatók, a következő percekben megint zene következik, de hamarosan megint itt leszünk. Folytatjuk a digitális világot, témánk a digitális világ gyermekei. Henny Szilárd, megkérünk, hogy áruljátok el azt is, hogy miért nem vonzó számotokra az offline élet?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy számomra igencsak vonzó az offline élet, főleg mikor egy-egy húzósabb periódus után, egy kicsivel telítettebb időszak után, mikor az iskolában is elég sokat teendő, és a diákszövetségnél is felhalmozódnak a megoldandó problémák, azután nagyon jó kicsit kikapcsolódni, és egy pár napra félretenni a telefonokat, amik ugye közelebb hozzák a külső világnak a kérdéseit, és eltölteni időt a családdal, vagy magadra szánni egy kis értékes időt. hogy esetleg miért nem lehet vonzó a generációnk számára az offline élet, itt talán azt tudnám válaszolni, hogy megint csak a megszokás azzal kapcsolatban, hogy a közösségi oldalak által mindenkiről nagyjából napirenden vagy azzal, hogy mit csinál az illető, hol jár, merre van, és ezáltal egy információ birtokában vagy, amit lehet, hogy inkább ezt nehezebb nélkülözni, nem is azt, hogy online legyél mindig.
Szerintem valamennyire ez egy tévhit, hogy nem vonzó az Z-generáció számára az offline élet. Csak egyszerűen a mai világban már nehéz, vagy nem lehet teljesen offline élni. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy online érjük el a távolabbi ismerőseinket, a távolabb élő ismerőseinket. Ezen felül az offline szó értelme mára már megváltozott, hiszen mindenkinek van telefonja, mindenkinek van számítógépe, mindenki telefonál, mindenki ír e-mailt, mindenkinek vannak különböző munkái, amit a számítógép segítségével lát el. Tehát véleményem szerint már a mai világban nem lehet teljesen offline élni, és ez nem csak az Z-generációra vonatkozik, hanem az idősebb, aktívan dolgozó generációkra is.
Idézőjelben mondva, vannak ezek a mosolygós pofák, nagyon sokan mondják így, és tényleg ezeknek a használatával sok mindent el lehet kerülni, meg lehet könnyíteni. Egyszerűen, hogyha egy szívet küldök valakinek, egy pillanat alatt ott van, de lehet, hogy ez a kifejezésmód nem igazán a legjobb.
Hát az online térben is azért fontos, hogy kifejezzük írásban, szövegben a gondolatainkat, nem csak a mosolygós arcok, azaz az emojik által. Viszont az online térnek megvannak a hátrányai, akár hogyha az emojival történő írásra, akár hogyha a szövegben történő írásra gondolunk, hiszen léteznek olyan témák, amiket kényelmetlen élőben elmondani, nehéz elmondani, próbáljuk kerülni, ezek az úgynevezett tabu témák. És ezeket könnyebb begépelni, és egyszerűen megnyomni a küldés gombot. Viszont ugyanakkor fennáll annak is a lehetőség, hogy a válaszadó is kényelmetlennek találja a kérdést, és egyszerűen nem válaszol rá, nem nézi meg. Ezért jobb még mindig az élő beszéd, mint az online térben történő kommunikáció, mert biztos kapunk rá valamilyen választ. Hogyha egyfajta sorrendet kéne felállítani, akkor azt mondanám, hogy a legjobb az élőben történő kommunikáció, utána az online térben a szöveg által történő kommunikáció, és végül az emojikkal történő kommunikáció.
Az én véleményem ezzel kapcsolatban az az, hogy ezek az online felületen megosztott érzelmek, gondolatok nagyon sok esetben nem tükrözik a valóságot, éppen pont lehet, hogy ezek az emotikonok használata miatt, tehát nagyon sok esetben meg is történik az, hogy az illető ül otthon és sír a telefonja mellett, és azáltal, hogy ő egy mosolygós emotikont használ, a másik oldalon lévő partnere, a beszélgető partnere úgy ítéli meg, hogy minden rendben van. Tehát úgy alakítod ezt az online felületen történő kommunikációt, ahogy akarod, nem úgy, ahogy ahogy a testbeszéded mondja, vagy ahogy ugye élőben beszélgetnél egy másikkal, úgy fájtlalod az érzelmeidet, ahogy szeretnéd, tehát igazából egy illúziót alakít ki, hogyha úgy szeretnénk azt.
Eszembe jut nekem az, amikor én küldtem az osztályba nyilván a tanítási óra ideje alatt ilyen kicsi papírkákat a másik padsorba valakinek, és nyilván abban valamit írtam, vagy éppen szívet rajzoltam, és nagyon kíváncsi voltam arra, hogy vajon az illető, akinek küldtem, miként reagálja ezt le. A kérdésem az, hogy ti nem vagytok arra kíváncsiak, amikor elküldtök egy ilyen, akármilyen ilyen figurát, hogy mi a reakciója annak, aki ezt megkapja. Hiszen lehet, hogy az, akinek elküldtétek, pont egy másik városban, vagy egy másik országban van, és lehet, hogy kaptok egy választ, de az nem biztos, hogy az lesz, ami ténylegesen, amire vártok, vagy amire kíváncsiak lennétek.
Igen, én nagyon sok esetben vagyok kíváncsi arra, hogy épp ellenkező esetben az a személy, aki elküldi nekem azt az adott emotikont, legyen szó bármilyenről, hogy az igazából hogyan nyilvánul meg a telefonja előtt. És igen, olyan is felmerült már bennem, hogy na vajon erre most milyen fejet fog vágni, amikor elolvassa az üzenetemet, vagy mit fog erről gondolni, és ezzel egy időben mit fog válaszolni, úgyhogy esetleg tett egyen a beszélgető partnerének.
Hát igen, sokszor kíváncsiak vagyunk, hogy mi a reakció az SMS-einkre, Facebook üzeneteinkre, de sajnos pont ettől az információtól foszt meg minket az online tér, mert nem tudjuk, nem látjuk a másik ember arcát, amikor elolvassa, illetve azt sem tudjuk, hogy a válasz, amit leírt, őszinte, vagy csak egy kedves, burkolt hazugság.
Henny, vajon milyen lesz a ti felnőtt korotok az elődjeitekhez képest? Más lesz, ilyen lesz, vagy hogy látod?
Én nagyon reménykedek, hogy a technológiai szempontból sok mindenben nem lesz más, ugyanis engem egy picit zavarna, hogyha majd a hűtőm is arcfelismeréssel, vagy esetleg új lenyomattal nyílna, vagy ahogy belépek a házba, a virtuális asszisztensem köszönt esetleg az élettársam, vagy a gyermekeim helyett, vagy hogy majd a virtuális asszisztensem fog-e helyettem mosni, vagy ételt készíteni nekem. Ugye ezek a dolgok már a mai világban is elérhetőek, viszont félő az, hogy mikor mi oda kerülünk, hogy felnőttként megálljuk a helyünket, akkor ez már minden háztartásban jelen lesz, és mindent fog befolyásolni. Biztosan a közlekedést is, a munkánkat is fogja befolyásolni, ugye, ahogy már elkezdődött ez a robotizálása a világnak, és ezáltal felgyorsít mindent. Az embereket lassan-lassan lecserélik a gépek munkaerejére, mert sokkal pontosabban végeznek mindent. Viszont kérdés az, hogy akkor mi lesz az emberi kapcsolatokkal? Hogy hova fog jutni akkor a társadalmunk, amikor bemész az üzletbe, és nincs ott az eladó, hogy rád mosolyogjon, hanem bepötyögöd a gépbe, hogy mit szeretnél vásárolni, és az egy lyukon majd kiszedi neked a termékeket, és akkor már mehetsz is tovább, vagy egy még extrémebb eset, hogy a hűtőd elvégzi a vásárlást helyetted, mert én már ilyenről is hallottam.
Vagy pedig a gyomrod jelzi a hűtőnek, mielőtt hazaérnél 10 perccel, hogy mit készítsen neked, és az okoskáját meg is melegíti, sőt, lehet, hogy lesz egy okos robot, aki meg is etett, vagy netalán meg is eszi helyetted azt a kaját.
Hát, kíváncsi vagyok.
Hát sajnos el kell szomorítsak mindenkit ezeket a gondolatokat megragadva, hiszen már léteznek okos háztartások, léteznek okos hűtők, és létezik házi asszisztens is. 2019-ben Los Angelesben a CES-en mutatták be az okos hűtőt, ami már képes arra, hogy a telefonunkkal kommunikálva megjelenti a hűtő kijelzőjén, mert hogy már ilyen is van neki, a bevásárlási listát. Az okos porszívó felporszívóhoz helyettünk, ott se kell legyünk, küldi az értesítést az okostelefonunkra, hogy ő igenis befejezte a munkát, de még az okos párátlanító is, amikor leszeretnénk állítani, kiírja, hogy nem túl jó ötlet, hogy most leállítsuk, mert még elég párás a levegő. Sajnos a közeljövőben a ma létező egyszerű munkahelyek többsége megszűnőnek látszik. Gondoljunk csak arra, hogy Magyarországon már a Balaton menti vendéglőkben léteznek robotpincérek, illetve hogy a Teslának már önvezető autói is vannak, igaz, még csak 3-as szinten, de 2020-ra kihozzák a 4-es szintet, és előre láthatólag 2030-2035-re satszolják, hogy kihozzák az 5-ös szintet, ami már teljesen magától fog menni, lényegileg nem is lesz szükség sofőrre. Csak ez felvet egy olyan kérdést, hogy ha az autó el fog ütni egy embert, akkor kit vonnak felelősségre? A sofőrt, aki nem vezetett, az autót, aki vezette saját magát, vagy a céget, aki legyártotta az autót? A közeljövőben ezek mellett óriási robotiparra kell készülni, de a robotipar fog teremteni új robotokkal kapcsolatos munkahelyet. Szerintem a mai Z-generáció, illetve a Z-generációnak a gyermekei már csak digitális eszközökön fognak dolgozni, és főleg kreatívabb feladatokat fognak ellátni, amikre reményeink szerint a robotok akkor még nem lesznek képesek.
Ezek szerint már csak arra kell akkor számítsunk, hogy lesznek, illetve már vannak okos szemüvegek, de lesznek majd olyan okos szemüvegek is, amik csak azt engedik, hogy az ember meglásson, amit ténylegesen akar. Hogyha valamit olyant kell meglásson, amit nem akar, akkor azt meggátolja is, és nem kezdődik, nem kerül az agyába. Ezt hogy látod, Szilárd?
Hát ugye már léteznek a VR, azaz a digitális szemüvegek, amikor egy banánforma készüléket ráhelyezünk a szemünkre, és beállítjuk, hogy mit szeretnénk látni. Ez összeköttetésben van az okostelefonunkkal, és akár filmeket, akár tájakat tudunk megnézni, akár egyéb tartalmakat, és a valóság az, hogy ezek a ezek a VR szemüvegek már olyan szinten működnek, hogy az ember, hogyha nem tudja, hogy egy VR szemüveg van rajta, és eltekintünk az illatoktól, akkor valóban képes elhinni, hogy tényleg ott van azon a mezőn, vagy ott van azon a tájon, vagy ott van azon a helyen.
És most lépjünk tovább, lépéstartása, fejlődéssel, és persze a technika vívmányaival. Meggyőződésem, hogy ti is már több alkalommal cseréltetek telefont, a több alkalmat úgy értem, hogy az elmúlt évben, tehát nem el egészen idáig.
Ugye nem vagyok annyira megszállottja ennek a digitális világnak, és sosem tartottam annyira fontosnak, hogy mindenáron az eszközeimet lecseréljem, mert egy idő után meg is szoktam, hogy ezek hogy működnek, meg is szoktam, hogy egyes dolgokat hogy tudok intézni rajtuk, mi hol van, és mennyit bír el ez az eszköz. Nem mondom azt, hogy kisebb koromban nem vágytam arra, hogy én is a legújabb modellek tulajdonában lehessek, viszont mára már felmérve ezt egyáltalán nem tartom fontosnak, főleg figyelembe véve ezeket a horribilis árakat is, amit egy-egy szolgáltató elkér a termékeiért, és itt felmerül bennem az a kérdés, hogy ezek a termékek, szolgáltatások tükrözik-e azt az árat, vagyis megadják-e azokat a lehetőségeket, amit elkérnek tőle ugye pénzileg.
Hát az én helyzetem az kicsit más, én hát nem ebben az évben, hanem az első telefonomtól mostanáig több mint 70 alkalommal cseréltem telefont. Ez az elején a kíváncsiságból indult ki, aztán később egyfajta...
Jó, hogy volt támogatod.
Igen, igen, természetesen. De ez először a kíváncsiságból indult ki, aztán később egyfajta hobbivá nőtte ki magát. Szerettem összehasonlítani a telefonokat design szempontjából, de főleg az operációs rendszereket szerettem összehasonlítgatni. A legnehezebb döntés számomra az Android kontra iOS operációs rendszer volt. Nagyon sok ideig nem tudtam eldönteni, hogy melyik a jobb, melyiket szeretem én jobban használni. Azt, hogy melyik a jobb, azt most sem tudnám elmondani, viszont azt már igen, hogy melyeket szeretem én jobban használni. De ez mindenkinek a saját véleménye. Senkit nem szabad leszólni azért, mert a másik táborba tartozik, hiszen lehet, hogy neki az a kényelmesebb, az a könnyebb operációs rendszer, azt szereti jobban felhasználni, azt tudja jobban kezelni.
És most a kommunikációs eszközök a mindennapi életben. A kérdés, hogy tudnátok ezeket hosszabb ideig nélkülözni?
Ugye elnökségi tagként, mint azt már említettem, nagyon fontos kommunikációs eszközként szolgál, például az okostelefon, és ebből a szempontból elég nehéz lenne nélkülözni, nem mondom azt, hogy lehetetlen, és talán azt mondom, hogy ez még a munkánk minőségén is javítana, viszont ez a felgyorsult világ, ez a rengeteg feladat, ami ránk hárul, nem csak ugye a diákszövetségi szempontból, hanem a többi elvárással együtt, nagyon megkönnyíti a munkánkat az, hogy bármikor elérhetőek vagyunk egymás számára, és bármikor tudunk kommunikálni ezeken keresztül. Viszont szívem szerint nagyon sok esetben megválnék ezektől az eszközöktől, hogy egy picit szabadabban tudjuk élni az életünket, mert azért valljuk meg, eléggé foglyaként élünk ennek a digitális világnak. Viszont erre elég nagyon erőre van szükség, hogy tényleg azt tudjam mondani, hogy most nem nyúlok hozzá a telefonhoz, mikor épp mással foglalkozok, annak ellenére, hogy az pityeget, hogy értesítést kaptam, vagy valaki megkeresett. És sokszor olyan szintre jutok el, hogy kísértést érzek az irányt, hogy megnézzem azt az értesítést, ami érkezett, annak ellenére, hogy lehet, hogy nem is fontos dolog, és emiatt nagyon sokszor felhagyok az éppen adott tevékenységből, amit végzek. És észrevettem azt, hogy nagyon sokszor céltalanul a kezembe veszem a mobiltelefonomat azért, hogy van mondjuk 3 perc szabadidőm, és hogy kitöltsem ezt a 3 percet, mert nem tudok meglenni magammal.
Hát sajnos a kommunikációs eszközök a mindennapjaink részévé váltak, a törzsgyökeres részei lettek. Én személy szerint már nem tudom, vagy nagyon nehezen tudnám elképzelni a mindennapjaimat ezen eszközök nélkül. Léteznek alternatívák, lehetséges lemondani például a számítógépről, és akkor a számítógépen elvégzett teendőket is az okostelefonon, okostáblagépen el lehet végezni, de ez egy bizonyos kényelmetlenségi faktor, illetve le lehet mondani az okostelefonról, és visszaváltani egy úgynevezett buta telefonra, de azzal jár, hogy mindig magunkkal kell hordjunk egy számítógépet, hogy tudjunk e-maileket olvasni, tudjunk hozzáférni a szociális médiához, és hogyha már egy laptopot kell magunkkal hordjunk, akkor egy töltőt is kell magunkkal hordjunk, az egy plusz csomag, egy plusz nehézség. De a mindennapokat a kommunikációs eszközök teljes hiányában semmiképpen nem tudom elképzelni.
Köszönöm szépen a válaszokat. Időközben Grossmann Péter is írt nekünk Németországból. Nagy öröm hallgatni a műsort, a két kérdezett fiatal árnyaltan minden oldalról nézve közelíti meg a digitális eszközök használatának kérdéseit. Ezzel nagyon hozzásegítenek ahhoz, hogy ember közelbe maradjon a digitális világ, és az ember is nyisson feléje anélkül, hogy feladja alkotó lényegét. Köszönet a szerkesztőnek, én kezdeném úgy, hogy köszönet Helinek, köszönet Szilárdnak, és persze én is köszönöm Grossmann Péternek a hozzászólását. Ránézve a megmaradt kérdéseikre, egy párat elmondok belőlük, hogy milyen szerepet játszanak az okostelefonok, telefonok az emberi kapcsolatok építésében vagy rombolásában, vagy hogy mi van a nem felgyorsítható dolgokkal, gondolok itt a barátság, a barátságok kialakítására, és kérdés marad az is, hogy zavarnak-e titeket a digitális eszközök a pihenésben, és nem utolsó sorban a feltöltődésben. Rengeteg kérdés van itt még. Meggyőződésem, hogy ezt a műsort a közeljövőben még folytatni fogjuk. Hölgyeim és uraim, ez volt a mai digitális világ. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ma esti beszélgetőtársunk Lukács Henrietta, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum diákja, Nagybodó Szilárd, a Marosvásárhelyi Művészetegyetem hallgatója és műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a szombat déli kőbezárt múltunkban hallhatnak. A műsor tartalmából röviden, Grossmann Péter Marosvásárhelyen született, a Marosparti Város főtere mellett a szülői háza még ma is áll, és tekintettel arra, hogy ez az épület már több mint 100 éves, ezt akár műemléknek is mondhatjuk. A közismert zongoraművész dalkísérő évtizedekkel ezelőtt költözött el Vásárhelyről, és ma Németországban éli mindennapjait. Témánk marosvásárhelyi emlékek. Meghívott tehát Grossmann Péter, közismert zongoraművész. Ugyanakkor elmondom még, hogy a kibővült adásidőnknek köszönhetően minden pénteken 0 órától újra hallgathatják a kőbezárt múltunk szombaton elhangzott műsorait. További szép estét kívánok, a digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.